Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Pár nappal ezelőtt a televízióban egy nagyon érdekes előadást hallottam a magyarok ős vallásával kapcsolatos előadás volt, a napot emlegették, és azt, hogy a napnak a középpontja a magyarok ősi vallása szerint az isteni szeretet kifejezője. És a fényről beszéltek, hogy milyen meghatározó ez az ember életében. És hogy ez a fény az Isten legyőzhetetlen szeretetéről szól. Oly sokszor gondolok erre ezekben az énekekben is, és egyáltalán a Szentírásban is oly sokszor hallunk az Isten szeretetével kapcsolatosan a fényről. Az Úr az én fényem, énekeltük most is. Istennek a teremtő szeretetéről van szó. Istennek a megbocsátó jóságáról van szó, az is teremtő szeretet. Hatodik Pál pápa, szentatyánk a következőt mondta a 20. századdal kapcsolatosan. Századunk legnagyobb bűne, hogy nincs bűntudata. Nem ismeri a teremtő szeretetet, az embert megmentő szeretetet. Éljünk az Istennek a nagy lelkűségéből. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt. Könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában. Ha ez proféta, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt, hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzáfordult. Simon, mondanék neked valamit. Az így szólt, mester, beszélj. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom, az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Helyesen feleltél, válaszolta. Majd az asszony felé fordult, így szólt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, és te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal, ez pedig kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsátatott meg, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz. Bocsánatot nyertek bűneid, menj békével. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az egész kereszténység központi üzenete, Jézusnak a legfontosabb üzenete a számunkra, hogy az embernek lehetősége van arra, hogy haladjon. Ezt lehet így mondani, hogy újra kezdjen. Lehet azt mondani, hogy felejtse azt, ami mögötte van. Egy biztos, az élet folytonos haladás kell, hogy legyen minden szempontból. Erről ma különösen a gazdasági életben rengeteget hallunk. Valóban hatalmas haladást ért el az emberiség gazdasági területen. De azt azért mindannyian látjuk, hogy alapvetően semmit nem változtatott az ember életén. Itt legfeljebb arról van szó, hogy ebből egyesek nagyon nagy mértékben részesülnek. De igazából az ember helyzetén nem változtat. Ami az ember helyzetén változtat, az az, amiről ma hallottunk. Úgy látszik, hogy ezekben az utóbbi hetekben ismételten ez a gondolat kerül elő. Talán nagyon egyszerűen így tudnám megfogalmazni az ember tovább lépésének a lehetőségét. Az ember haladásának a lehetőségét. A múltunk megoldása. Vagy szebben megfogalmazva, igazából negatív megfogalmazásban, de talán így jobban kifejező, a megváltatlan múlt agyonnyom bennünket. Igazából az ember a múltja miatt szenved, mint egyikünk. Hiszen ami a múltban volt, az megtörtént, azon már nem tudunk változtatni. Akkor hogyan tovább? A jelen van a birtokunkban, és a jövő teljes egészében azon múlik, hogy meg tudjuk-e váltani a múltunkat. Egyáltalán képes-e az ember arra, hogy megváltja a múltját? Már is mondom azonnal, nem. Az ember múltját csak az Isten tudja megváltani. A jelenünk azon múlik, hogy az ember Isten felé fordul-e, hogy megmeneküljön ettől az iszonyú nyomástól, ami ránk nehezedik a múltunk miatt mindegyikünkre. Ne legyünk olyanok, mint Simon farizeus, aki úgy gondolta, hogy neki nincsen sötét múltja. Neki csak dicsőséges jelenje van, mert ő törvénytudó, törvénytartó. Talán így is mondhatnánk, hogy jogkövető. Ő mindent megtesz, ami elő van írva. Ő nem tartozik senkinek semmivel, még az Istennek se. Jogkövető. És ezért nem tud igazából Krisztus követő lenni. Mert aki azt gondolja, hogy jogkövetőként az ember meg tudja oldani az életét, hányszor halljuk a mindennapokban is, jogkövető magatartás. Jogilag ez is, meg az is, meg amaz is érvényes. És ettől az ember még nem változik meg. Ettől még az ember nem biztos, hogy ki, sőt, ettől az ember még nem lesz Krisztus követő. Nyilvánvaló, nem a jogkövető magatartás ellen szólok. Jézus sem a jogkövető magatartás ellen beszélt. Csak arról, hogy ez nem oldja meg az életünket. A jogkövető emberből akkor lesz keresztény, amikor Krisztus követővé válik, amit Pál apostol gyönyörűen így fogalmazott meg. Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. A megváltatlan múlt egyszerűen lehetetlenné teszi az ember számára azt, hogy élje a mindennapjait. Csak az Isten tudja az embert kiszabadítani a kusza összevisszaságából, és aztán egy új életre elindítani. Valamiképpen arra az életre, amit Pál így mondott, Krisztus él bennem. Ez a mai vasárnap megint ebből a szempontból nagyon fontos üzenet. Múltkor is előjött ez a kérdés. Amikor azt mondtuk, hogy azt az ördögi kört, ami bezár bennünket, csak a megbocsátás tudja megváltoztatni. Itt megint erről van szó. Igazából meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy az ember, ha igazán őszinte önmagához, akkor el kell fogadnia, be kell látnia azt, hogy Isten segítsége nélkül nem tud tovább lépni. Ha ezt a konkrét példázatot nézzük, akkor világos és egyértelmű lehet mindenki számára, mi a lényege. Sok bűne bocsáttatott meg, és ennek van következménye. Sajnos a magyar fordítású Szentírás ezt elvétette. Vitatkoznak is ma is a Szentírás magyarázók, mert ez a szó, ez a bizonyos mert, ez másképp értendő, mint ahogy a magyar Szentírás fordítók meghagyták a Szentírásban. Sok bűne bocsátatott meg, mert nagyon szeretett. Nem. Mert sok bűne bocsátatott meg, azért nagyon szeret. És nagy különbség. Ez a görögben ez a szó, ez a mert, ez nem csupán valaminek az okát jelenti, hanem a felismerésnek az okát is jelenti. És ezért szereti nagyon az Urat, mert sok bűne bocsátatott meg, mert sokat engedtek el neki. Ez az asszony, talán ha másik szempontot hangsúlyozok, akkor visszatalált a teremtő szeretethez, amit a Szentmise bevezetőjében is mondottam. Ahhoz a szeretethez, amelyből született a világ, amelyből született mindegyikünk, és amely szeretetet eléggé tékozoljuk. Lehetnek olyan illúzióink, mintha a világhoz az Istennek semmi köze nem lenne, és a saját életünkkel kapcsolatosan is mi köze az Istennek hozzá. Testvérek, rendkívül komoly kérdés ez az egyén életében is, a közösségek életében is, a nemzetek életében is. Néha jó, ha tágítjuk ezeket a kérdéseket, hiszen itt alapvetően Jézusról van szó, egy asszonyról, meg egy kis vendégseregről, főszereplőként Simon farizeusról. Igazából itt egy embernek, illetve két embernek az életét tisztázza Jézus nagyon szellemesen, nagyon szimpatikusan. Nem analizál Jézus. Jézus nem sámán, nem guru, még csak nem is a rossz értelemben vett pap, A sámánnak, a gurunak, meg a papnak mindig igaza van. A katolikus egyházunkkal kapcsolatosan is oly sokszor vetették a szemünkre, hogy az egyház mindig mindenre tudja a választ. Minden kérdésben. Milyen érdekes. Az egyházzal kapcsolatban ez kritikusan megfogalmazódik ebben a nagyon felvilágosult Európában. Ugyanakkor ennek a felvilágosult Európának a tagjai rohannak a guruhoz, és annak minden válasza a megoldás. Ilyenek voltak a magyarok őstörténetében a sámánok. Jézus nem ezt teszi. Jézus nem analizál. Jézus a bűnösök barátja. Ez számtalanszor ő maga megfogalmazza. És aki nem barátja, az idegen. Meghökkentő ebben a történetben. Ha Jézus a bűnösök barátja, akkor ez az asszony egészen sajátos szerepben van. És Simon meg idegen. És amilyen mértékben Simon meg van győződve arról, hogy ő mindent tud, ő mindent teljesít, ő mindent betart, ő senkinek nem adósa, olyan mértékben ő az idegensége, olyan mértékben távolodik Jézustól. Ez az asszony meg, amilyen mértékben rádöbben a maga tökéletlenségére, olyan mértékben kerül közelebb Jézushoz. Hát erről van szó. Ezáltal váltjuk meg a múltunkat, hogy belátjuk a tökéletlenségünket, és egyre közelebb kerülünk a tökéletes Istenhez. Enélkül nem megy. Enélkül bezáratunk a magunk tökéletességébe, a vélt tökéletességébe, és egyszerűen agyonnyomnak bennünket a megoldatlan kérdéseink. Bebetonozódik minden. Talán itt egy szempontot kell hangsúlyozni, ami egy kicsit a zsidóság meg a kereszténység kapcsolatára vonatkozik, és egy másik szempontot, ahogy ez a kérdés kitágul az egész emberiségre. Sajnos, bármennyire is hangsúlyozzuk azt, hogy a zsidóság és a kereszténység összetartozik, a zsidóság az öregebb testvér, igen, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az igazi konfliktus a zsidóság és a kereszténység között van. Miért? Egyszerűen azért, mert a zsidóság náció. Nemzeti korlátai vannak ennek a népnek, és csak az tartozik ehhez a néphez, aki az ő fia. És senki más nem, az összes többi idegen. Jézus meg, aki a szeretet Istenének a követe, aki a szeretet útján jár, azt mondja, hogy minden ember előtt nyitva az ajtó. Jézus nem nacionalista, mint a zsidóság, hanem minden ember meghívott, a pogányok is. Hát az igazi konfliktus ezért van a zsidóság és a kereszténység között. Ez a sokat emlegetett antiszemitizmus, meg ezek is, hát ezért sarjadnak innen. Ha őszinték vagyunk, akkor ezeket le kell söpörni. Tisztán kell látni, és akkor itt nem antiszemitizmusról van szó, itt tényekről van szó. Az egy zárt világ. Pál apostol pontosan ezért harcol oly sokat a zsidó testvéreivel. Ezért van az első jeruzsálemi zsinat, ahol kimondják, hogy az egyházhoz a pogányok is tartozhatnak, nem csak a zsidók, a zsidóságból megtértek. Tehát itt Itt Simonnal való találkozás. És ennek az úgymond bűnös asszonynak a helyzete ebből a szempontból is nézhető, hiszen ő nem tartozik az életvitele miatt még a zsidósághoz se, hiába zsidó. Micsoda kirekesztés ez? És Jézus pontosan ezáltal a történet által emeli vissza ebbe a közösségbe ezt az asszonyt. És Jézus mindenkit az Istennel való közösségbe akar behívni, és pontosan azáltal, hogy aki belátja a maga gyallóságait és gyengeségeit, annak az Isten megbocsát. Ezek az emberek az Isten szeretetéből élnek. És ha most egy kicsit tágítok más értelemben, akkor itt arról van szó, hogy az ember életét nem a teljesítménnyel lehet mérni. Tessenek figyelni, kedves testvérek! Az istentelen világ mindig a teljesítményről beszél. Igaz, hogy mi is azt mondjuk, hogy majd a tetteink alapján ítél meg bennünket az Isten, vagy amiatt ítél meg, amit nem tettünk meg, pedig meg kellett volna tenni, de ugyanakkor a jézusi gondolkodás mindig azt mondja, ha mindent megtettünk, amit meg kellett tennünk, akkor is haszontalan szolgák vagyunk. Mert ettől még nem leszünk tökéletesek. Az Isten nélküli világ a teljesítménnyel mér mindent, és ennek mi a következménye? Begörcsöl az egyén. És ennek az lesz a következménye, hogy széthullik a közösség, a társadalom. Tessék elképzelni egy olyan közösséget, ahol mindenki mindenkivel versenyez. Na, aztán ott véletlenül sincs közösség egymással. Versenytársak vannak. Nem. Itt a egyházban, a kereszténységben, az igazi hívő közösségben Isten szeretetért versenyezhetünk. Annak az Istennek a szeretetért, aki nekünk megbocsátott, és ezért nekünk is meg kell bocsátani egymásnak. És akkor befejezésképpen csak egy-egy mozzanatot magából a történetből. Ahogy előbb már mondtam, Jézus nem analizál, roppant kedves. Nem tudom, mennyire figyeltek a testvérek. Simon, mondanék neked valamit. Nem azt mondja, na Simon, most kioktatlak, megmondom a magad. De nem, mondanék neked valamit. Nagyon érdekes, Simon azt mondja, hogy szólj, Uram. Nagyon kedves. Minden rosszat, amit elmondtam erről a szegény Simonról, már is van itt azért egy nagyon pozitív megnyilatkozása is, mert a kapcsolat és a megbocsátás az ezzel kezdődik, odafigyelek. És akkor a következőt mondja Jézus Simonnak. És ez nagyon, de nagyon fontos. Én bejöttem ide hozzád, és mindazt nem tetted, amit tenned kellett volna. Jézus nem szólt érte, egy szót sem. És ez az asszony pedig, amióta itt van, ez azt teszi, amit hallottunk. Mi a lényeges ebben a megnyilatkozásban, hogy a megbocsátás és a viszonzás összetartozik. Ez az asszony mindazt azért teszi, mert nagyon sokat megbocsátottak neki. Magától értetődő magatartás. Aztán a másik mozzanat. A megbocsátás és a szolgálat összetartozik. Példaképül állítja oda ezt az asszonyt, hogy a legutolsó szolgálatot végzi el, amit a Simonnak kellett volna tenni. Tehát neki sokat megbocsátottak, ezért szolgál. Mert őt is szolgálta az Úr azzal, hogy levette a terhét. Hát akkor ezt most tovább kell adni, és ő is szolgál másokat és másoknak. Megbocsátás és szolgálat összetartozik, és a harmadik, a legeslegfontosabb, ami azt hiszem leginkább hiányzik az egész világból, ez az asszony mindezt azért teszi, mert hálálkodik. Hálás. Testvérek, ezt az egy szót jegyezzük meg, hálátlanok vagyunk. Elhalmoznak bennünket különböző jókkal, emberek rengeteg jót tesznek adott esetben, és hálátlanok vagyunk. Sőt, az esetek többségében általában azokhoz vagyunk a leghálátlanabbak, akik a legtöbb jót tették nekünk. A megbocsátás és a hála össze kell, hogy tartozzon. Össze is tartozik. A tanításból egyértelmű és világos. Testvérek, a megváltatlan múlt tönkreteszi az életünket. Csak az Isten tudja megbocsátani a bűneinket. Boldog az, aki tudja, hogy önmagát nem válthatja meg, rászorul az Istenre, és ez az ember rengeteg embert boldoggá tesz, mert másokhoz is ugyanilyen nagy lelkű lesz, mint amilyen volt hozzá az Isten. Minket keresztényeket a világ általában negatív szemléletűnek tart, mert mindig a bűnnel meg a bűnökkel foglalkozunk. Nyilván ez zavarja az embereket és a világot, hiszen senki sem szeret a gyarlóságaira, a gyengeségeire, botlásaira, bűneire gondolni, meg emlékezni, és még ha emlékeztetik is mindig erre, persze ebben az is ott van, hogy a világ magát büntelennek gondolja. Hogy miért gondolkodik a kereszténység így, egyszerűen azért, mert a múltunkat fel kell számolni. Egyénenként is, nemzetenként is, a világ minden népének is. És ez csak úgy megy, hogy valaki beismeri a bűneit, van bűntudata és van bűnbánata. Ha ez nem történik meg, akkor sose lesz Krisztus követő az ember. Ha ez nem történik meg, akkor ez a világ versenypálya lesz rengeteg áldozattal. Krisztus pedig nem ezt akarta, ő mindenkit meg akart menteni. Hallottuk az átváltoztatásban, értetek és sokakért vagy mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez a lényege. Ezért beszél az egyház erről ennyit. A világot akarjuk megmenteni, és az életünket. Úgy, hogy ezt tudjuk, hogy Krisztus mindezt megtette. És mi csak követjük. Az elmúlt pénteken volt Jézus szíve ünnepe. A betegápoló is irgalmas rend gondolati körében nagyon sokszor szerepel Jézus értünk megsebzett szívű. Ez a megsebzett szívű Jézus a jó pásztor. Talán ez a mai vasárnap a központi gondolatával egy más megvilágításba helyezi ezt a kérdést is. Ott hagyja a 99-et az egyért. Gondoljanak a testvérek, erre mindegyikünk egy. Én is, te is, te is, te is, te is. Mindenki egy, aki itt van. Akiért Jézus elindul. És nem a 99 a fontos, hanem az egy. mert ő nincs a helyén, mert őt meg kell szabadítania a bajából. Nagyon, nagyon lényeges kérdés ez. Mondjanak egyetlen eszmeiséget, amely ezt a gondolatot fogalmazza meg. Nincs. És ettől elidegeníti az evilági gondolkodás az emberiséget. Éppen reggel elmélkedtem ezen, hogy bizony az a evilági gondolkodás, ami a francia forradalommal vette a kezdetét, az a világ spirituális gyökereit tette tönkre. Ezek után minden lehet. Gyökerek nélkül nem lehet élni. Az ember pedig a spirituális gyökereiből táplálkozik. Ezért ember. Könyörökjünk. Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét. Add, hogy ez a szent áldozás munkálja hatékonyan ezt az egységet egyházadban, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Tegnap Bécsben egy nagy ünnepség volt, a köztársasági elnök úr is ott volt, az osztrákok 50 évvel ezelőtt egy spontán készségből nyitották ki az ajtajukat meg a szívüket a magyaroknak, a menekülő magyaroknak, és ezt a máltaiak tették, és ekkor alakult meg az osztrák-máltai segélyszolgálat. Elgondolkodtam azon, gyönyörűen beszélt köztársasági elnök úr egyébként, elgondolkodtam azon, hogy minő érdekes ez is, hogy az ember, amikor emlékezik, akkor mindig ezekre a cselekedetekre emlékezik, amikor valami ilyen történik. A más történésekre való emlékezés az biztos, hogy méltatlan az emberhez. Büszkék lehetünk, mert gyönyörűen szólt, és talán messzebbre is elhangzik a szava. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében. Isten.